Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Én el is felejtettem, hogy morgós szerda van, de szerencsére a hallgatók visszarángatnak bennünket ebbe a mocsárba, itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeliben Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0-30-6-98-0-98-0. Nem vagy vicces ember! Az a szánalmas, hogy beolvassátok a megtakarításos írt, és még meg is véded a védhetetlen. Titeket hallgatlak minden reggel, de azt hittem nincs lejjebb. Sajnos van. Először is vicces vagyok, másrészt nem vagyok ember. Tehát már az elején bele tudnék kötni ebbe az egészbe.
De tényleg nem értem. Tehát van egy statisztika. Elővetes pénzügyi számlák, statisztika, Magyar Nemzeti Bank,
igen.
És hosszú-hosszú évek, évtizedek óta megtakarításokról hivatalos adat, nyilván átlagról. Több tényező egy irányban mutatott most az első negyed évben, és nagy mértékben nőttek a lakossági megtakarítások. Ennyiről volt szó. Nem vagyongyarapodásról, semmi, átlagról. Én nem is értem, hogy tudtak ezek a hallgatók fölháborodni, meg miért, hogy jön, mi ebbe a hamisítás, meg tessék megnézni a statisztikát, elolvasni a részletes elemzést a portfólión, az egyik legkiválóbb
nincs
szakíró tollából.
Nincs okunk kételkedni Palkó Pisti szakíró munkájába, tehát ha valakit őt akkor pénzügyekben meglehetősen nehéz megvezetni, úgyhogy én vakon követném őket, vagy márhogy őt és követem is a pénzügyek dzsungelében, mert tényleg az egyik legfelkészültebb magyar pénzügyi újságíró, tehát ő biztos nem, vagy biztos kiszúrta volna, hogyha ez a statisztika nem úgy alakul, ahogy alakul, ha ebben valami ellentmondás van, et cetera, ennyire már bízunk meg egymásban.
Pont néhány nappal ezelőtt szintén a portfólión volt részletes cikk, hogy a viszonylagosan módosított adatoknak mi lehet a háttere, mik az ellentmondások benne, ez mind ott van, és el lehet olvasni. Úgyhogy ezekkel a adatokkal nem látjuk, hogy bármi probléma lenne, és semmiatt nem mondtunk, ami másból következne szerintem.
Figyelj, akkor zárjuk le ezt a statisztikáról folytatott már-már személyeskedéstől sem mentes vitát a következő idézettel. A statisztika olyan, mint a bikini. A lényeget eltakarja, de gondolatokat ébreszt. Köszönjük a hallgatónak, aki ezt megírta.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
No kérem, szépen egy nagyon érzékeny, de nagyon prompt témát fogunk Schömer Norberttel boncolgatni, a Royal Institution of Chartered Surveyors elnökével. Egyébként nem mellesleg az Atenor Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója, és ő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Méghozzá zöldre hangolt otthonok, vagy az épített és a természeti környezet harmóniájáról lesz szó, ez egy ilyen munkacím. De mit jelent az, hogy zöld lakás? Vágjunk is bele a közepébe. Ezt azért mondjuk, mert ugye időnként beszámolunk, hogy mennyire rossz a levegő a fővárosban, és hogy ennek mik az okai, és hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a korszerűtlen ingatlanok, amikbe ugye ráadásul korszerűtlen fűtés is van.
Igen, hát sajnos a mi iparágunk az, mármint az ingatlanok és az ingatlan gazdálkodás és az ingatlanoknak a megépítése, ingatlanfejlesztés, az a föld karbon lábnyomának a 40%-áért felelős, ami egy borzasztó nagy szám, hogyha összevetjük akár a közlekedéssel, akár a szállítmányozással, akár bármi mással. Tehát ebből adódóan írtó nagy a felelősségünk abban, hogy mit építünk, és azt hogy üzemeltetjük, és még abban is, hogy a elhasználódott ingatlanokat hogyan bontjuk le, hogyan építünk, vagy hogyan újítjuk föl, hogyan csinálunk újat helyette.
Akkor ez egy bonyolultabb történet a fűtésnél, mert én most leegyszerűsítettem a fűtésre és a hőszigetelésre, de az akkor ez egy ilyen életcikluson átívelő valami.
Ez sokkal bonyolultabb, ez egy életcikluson átívelő dolog.
Ami adott esetben, vagy jó esetben több évtized is lehet. Ugye
több
látjuk a belvárost
több...
is, hogy ugye nem csak
igen,
a...
Igen, és több ajánlás, több direktíva létezik. Az Európai Unió is megfogalmazta a klímacélokat. Egyébként ennek megfelelően a magyar törvénykezésbe is bekerült. Nem véletlen, hogy mindenki, amikor lakást vásárol, akkor az energetikai tanúsítványt kéri. Hát ilyen energetikai tanúsítvány, ez az első lépés, és egy nagyon kicsi lépés, de legalább a jó irányba haladunk. Uh-huh. Egyébként ezt az egészet ESG-nek szokták mostanában hívni, ami az ESG-ből ugye az E az az environmentet jelenti, környezetet, az S az a social, tehát szociálisan is érzékenynek kell lenni, és a G az meg a governance-et jelenti, az meg a transzparenciát, nyitottságot és a megfelelő eljárásrendet érti.
Hát
ez alatt
ezt mind a háromnak egyszerre megfelelni az ingatlan fejlesztésben sem lehet nagyon egyszerű.
Nem egyszerű, de azért, hogyha ezeket szétboncoljuk darabjaira, akkor a környezeti terhelésre egyértelműen, hogy meg lehet állapítani azt a 10 legfontosabb dolgot, amivel foglalkoznunk kell. Az energetikai tanúsítványon kívül nagyon fontos az még, hogy milyen káros anyagkibocsátásunk van, nagyon fontos a karbonlábnyom, amiről ugye nagyon sok szó van, a vízgazdálkodás nem elenyésző dolog, ugye az esővizet azt ne a csatornába eresszük, hanem próbáljuk meg locsolni, próbáljuk meg felhasználni, mondjuk vécék lehúzására. Az anyaghasználat is nagyon fontos, milyen anyagokból építünk. Ne legyen azoknak az anyagoknak különböző káros anyag kibocsátása se a gyártáskor, se akkor, amikor beépítjük. Ez nem csak az egészségvédelmet jelenti, hanem a környezetvédelmet is, de hát ugyanilyen a hulladékgazdálkodás, vagy éppen a biodiverzitás, mert hogyha valaki egy madáretetőt rak a teraszára,
már az is
segít valami.
Az a furcsa nekem ezekben, hogy most felsoroltad nagyon helyesen ezeket a szempontokat, de hogy ezek nagyon-nagyon változnak. Tehát, hogy én éltem olyan lakásban, ami olyan építőanyagból készült, amire azt mondta a mester, hogy úristen, hát ez ebből van, hát ezt nem is lehetett volna felépíteni a mai sztenderdek szerint. Tehát ez a szempontrendszer, aminek most elemeit megismerhettük, ez folyamatosan változik? Mert ez, akkor mozgó célpontra még nehezebb lőni.
Igen, ez a szempontrendszer változik, és nyilvánvalóan vannak olyan lakások, amelyeknek a szerkezetéből adódóan, vagy a kialakításából adódóan, vagy az elhelyezkedéséből adódóan már nem érdemes tovább foglalkozni, újat kell építeni helyette, és ezt tesszük mi is a Lég 11 lakóparkkal. Építünk egy teljesen új városrészt, egy olyan városrészt, ami úgy érezzük, hogy megfelel ezeknek a környezetvédelmi, szociális és governance elvárásoknak. Uh-huh.
Mennyire kiüresedett ez a zöld, meg ez az ESG dolog? Mert ez most egy ilyen divat szó, mindenki vadul lengeti, hogy a zöld, és betartja az ESG szempontokat, és mindenki mondja, hogy ez kényszer is, mert hogy elvárják tőle az ügyfelek, stb. De élek a gyanúperrel, hogy sokan ezt itt meg is állnak. Tehát a hangzatos nyilatkozatok.
Úgy tűnik, mintha ez átlendült volna, és most már ezt elvárja a fogyasztó. Ezért mindenki beépíti, kérdés, hogy mennyire tartja be, mennyi ebben a...
És akkor felhozza, hogy hőszivattyús fűtésen van, köszönjük a figyelmet, haladjunk tovább.
Én egy Európai Uniós cég ügyvezető igazgatójaként legalább a munkaidőmnek a 10%-át azzal töltöm, hogy a projektjeink, illetve maga a cégünknek a működése, az megfeleljen ezeknek az elvárásoknak, és ne csak azért, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, és kipipáljuk a boxokat, hanem azért, hogy a lakóinknak és az irodaház bérlőinknek egy egészségesebb, normálisabb környezetet adjunk. Szerintem ez minimum elvárás, így tud az ember a gyerekei arcába nézni.
De itt egy-egy elemet lehet kiragadni, vagy tényleg mind a általad mondjuk felsorolt 10 szempontot figyelembe kell venni, akkor van értelme. Vagy kiemeltem én most itt hasra ütve ezt a geotermikus fűtést, vagy a hőszivattyús fűtést, kipipáltuk, akkor az már zöld, és már ESG-nek megfelelő.
Nem az a lényeg, hogy egyesével egyet kipipáljunk, vagy kettőt kipipáljunk, hanem komplexen erről gondolkozunk. A mi Lég 11-es lakóparkunkon is, annak ellenére, hogy van geotermikus fűtésünk, nyilvánvalóan attól még három rétegű üvegezést építünk bele, attól még bicikliutakat építünk, attól még építünk egy futóutat, és annak örülünk, hogyha több generáció költözik be a lakóparkba, mert annál diverzifikáltabb lesz a lakóközösség.
Uh-huh. Egy kicsit beszéljünk az emberi tényezőről is, mert hogy az is egy trend, hogy ugye munka-magánélet egyensúly, én érezzem jól magam a bőrömben, etc. Ez trend az ingatlan piacon is?
Természetesen, hát az irodaházak ennek tulajdonképpen megitták a levét a COVID alatt, és azután a részmunkaidős munka, illetve a home office az nyilvánvalóan csökkentette az irodák iránti igényt, tehát erre az irodaházakba fel kellett készülni, de ugyanakkor az otthonokba meg fel kellett készülni arra, hogy emberek hosszú időt töltenek otthon, és nyugodt munkahelyet vagy munkakörülményeket kellett teremteni ahhoz, hogy el tudják látni online a munkájukat.
Ez már biztos, hogy tartós trend, tehát érdemes ebből kiindulni a fejlesztéseknél?
Most éppen egy visszalendülő szakaszba vagyunk, tehát most éppen azt látjuk, hogy ismét trendi lett egy kicsit az iroda. Szerintem az irodának egy team building közösségépítő szerepe van, és ezt a szerepét ezt megtartotta, és úgy tűnik, hogy ezzel már a cégek is újra számolnak, és nem bírják elengedni az irodáikat, sőt, egyre szebb és egyre attraktívabb irodákat kell ahhoz építeni, hogy a fiatal munkaerőt meg tudják győzni, hogy egyáltalán hozzájuk menjenek dolgozni. A tehetség megtartásnak az egyik legfontosabb szempontja, hogy milyen az az irodaház, ahova bemegy a fiatal interjúzni, és ott hogy bánnak vele.
Külföldről írja a hallgató, kicsit hosszasan, úgyhogy próbálom lerövidíteni. Annyira nem tudom elképzelni, hogy bárhol a világon építenének egy olyan lakóparkot, aminek a környezetében erdő vagy park van. Mindig azt látom Angliában is, hogy vágják ki az összes megmaradt fát, és egyáltalán nem vonzóak az ő szemében ezek az új lakóparkok. Fenn van a domb tetején, oké, de nincs egy darab fa sem, süvít a szél, ha süt a nap, meg akkor meg elviselhetetlen kánikula van.
Jó, akkor a mi lakóparkunk az a 11. kerületben Budapesten belül van, tömegközlekedéssel, villamossal oda lehet jutni. Egyébként egy zöld fás területen van.
Hogy előtte nem erdő volt ott? Mennyit kellett kivágni az erdőt?
Nem.
Ugye rögtön így ez a fölmerül a kérdés, hogy...
Tehát nem erdő volt ott. Egyébként úgy vásároltuk meg a területet, hogy 1400 lakást lehetett ráépíteni, és mi saját magunk csökkentettük le 900 lakásra a beépítettségét azért, hogy egy egyedi terméket tudjunk biztosítani. Egyébként hát a miénk az a lakópark, ami nincs túlépítve. Talán az egyedüli lakópark Budapesten.
Ez nem piaci kényszer volt, hanem ez az ESG-nek megfelelő döntés?
Ez egy tudatos döntés.
Csak azért, hogy ezt is tisztázom, mielőtt megkapjuk ezt.
Tehát ez egy szemlélet.
Biztos nem mentek el a lakások, és azért visszavettek egy kicsit. Értem, mert ismerem a hallgatókat ennyire.
Nem, ez egy szemlélet volt. Így fogalmaztuk meg, így terveztettük meg. Egyébként arra is figyeltünk a tervezésnél, hogy ne egy építészirodát bízunk meg, hanem négy építészirodát tervezte meg az összes lakóépületet. És figyeltünk arra, hogy kisebb lakóépületek legyenek, illetve nagyobbak is legyenek. Figyeltünk arra, hogy mindenkinek legyen terasza, és mindenki a zöld fás környezetre nézzen, mert hogy nálunk erdő van a környezetben.
Kicsit a matekba be tudsz minket avatni, hogy akkor ez hogy jön ki? Hogy akkor ez nyilván valamennyivel drágább lakásokat eredményez. A per négyzetméter, nem tudom, de gondolom, hogy ha egy fejlesztésben több lakást tehetnénk bele, mégis kevesebbet teszünk, akkor azért az jelent valamit, meg az, hogy a minőségi anyagokat használunk, az jelent valamit a költségekben. Ez hogy néz ki ez nálatok?
Igen, hát nyilván itt nagyon-nagyon komoly számításokat kellett ahhoz végezni, hogy bebizonyosodjon, hogy ez a 900 lakás is megállja a helyét az 1400 helyett, de tulajdonképpen az infrastruktúrát és magát a lakások megépítését, azt már erre a 900 lakásra terveztük, tehát ezzel együtt az a minimális telekár növekedés, az úgy éreztük, hogy belefér nekünk, hiszen vételárba egy magasabb színvonalú lakásért, egy alacsonyabb beépítettségért, egy kedvezőbb lakókörnyezetért magasabb árat tudunk elkérni. Ez a magasabb ár az azt jelenti, hogy természetesen nem rózsadombi árakon áruljuk a lakásainkat, de azért egy belvárosi, mondjuk sima, egyszerű, drive-itos lakóépületnél, ami 12 szinten gyakorlatilag panelház elhelyezéssel működik, annál nyilván magasabb árat kell kérnünk.
Vannak-e önként vállalt ESG szempontú munkálatok, ami direkt azért van, hogy ezt nem kellett volna megcsinálni feltétlenül, lehet, hogy nem is fizetné meg a piac, de ti mégis megtettétek, mert ESG van.
Igen, két köre van ennek. Az egyik az, ami gyakorlatilag a cégünk szemléletéből adódik, és mindenütt meg kell felelnünk ennek Európába. Az Atenornak van egy Archilab nevű saját fejlesztő cége, ami csak ESG témába fejleszt, és irányt mutat nekünk abba a tekintetbe, hogy hogy milyen anyagokat építhetünk be, hogyan kell terveznünk, milyen energiagazdálkodással kell működnünk, ez az egyik, és nyilvánvalóan van egy másik szempont is, az meg az, hogy igyekszünk önkéntesen is megfelelni olyan minősítő rendszereknek, amelyek egyelőre nem kötelezők, de úgy érezzük, hogy hosszú távon mindenképp van létjogosultsága ezeknek a rendszereknek.
Van, ott van egy tó is, azzal például foglalkoztatok?
Természetesen. A tó és az egész környezetnek a rendezését azt bevállaltuk egy térlepülés rendezési szerződés keretébe. A tavat azt kitisztítjuk, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az iszap mentesítjük, vagy az iszapot kiszedjük belőle, körülötte egy futópályát építünk, játszóteret építünk a partján, kutyafuttatót építünk a partján, és ezen kívül még egy orvosi rendelőt is bevállaltunk. Ezek közül volt olyan, ami nyilvánvalóan az önkormányzatnak az igénye volt, és volt olyan, amit önmagunk vállaltunk, hiszen szebbé tesszük ezt a lakókörnyezetet, és attraktívabbá.
Egy másik külföldi hallgató írja, hogy üzeni, hogy Norvégiában óriási épületeket húznak fel, úgyhogy erdő veszi őket körül. Láthatóan, ha egy darab fát meg tudnak menteni, akkor azt megmentik. Belvárosban például fát nem igen vágnak ki arra felé. Erről jut eszembe, ha mindenki ezt a zöld, meg erdő, meg fa, itt is történtek telepítések, hogy minél zöldebb legyen ez az épített környezet?
Természetesen az összes beruházást azt ugye úgy kezdi az ingatlan fejlesztő, hogy egy egyenleget számol, és az az elvárás, az összes környezetvédelmi elvárás, hogy több fát ültessen az ember, mint amennyit ki kell vágni a beruházás miatt, de egyébként mi itt nagyon kevés fát vágtunk ki, hiszen ez egy ártér volt.
Jó, nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, hogy mindent megbeszéltünk, ami ezzel kapcsolatban a hallgatókat és minket is érdekelt. Sőmer Norbert volt a vendégünk, az Atenor Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója. Köszönjük szépen, hogy itt jártál.
Köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek szép napot.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van velünk Varga Zoltán, szenior elemző. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na, merre indult a budapesti tőzsde ma reggel? Irányt annyira nem mutató amerikai kereskedés után.
Igen, bár mondjuk a Nasdaq új csúcsra tudott futni tegnap, de csak mérsékelt volt ez a emelkedés a tengeren túli piacokon, és Európában is meglehetősen tanástalanok a befektetők, bár a Nyugat-Európában inkább lefelé indultak az indexek. Ilyen 0,4-0,5%-os csökkenéseket lehet látni. Itthon egy nagyon minimális emelkedés mutat a BUX. Ugye tegnap folytatódott a negatív korrekció a hazai piacon, annak ellenére, hogy a nap nagy részében azért pluszban voltunk, de végére nem sikerült megtartani ezt az emelkedést. Most 0,03%-os emelkedés mutat a BUX index, tehát egészen elenyésző a 20 pontos mindössze az elmozdulás. A vezető részvények vegyesen mozognak, a MOL-nál láthatunk egy közel 0,5%-os emelkedést, 3050 forint ismét az árfolyama. A Richter 0,33%-kal emelkedik 9140 forintra. Ezzel szemben az OTP 0,2%-os csökkenéssel 17.925 forint, míg a Magyar Telekom közel 1%-os mínuszban 952 forinton. A forgalom egyelőre átlag alattinak mondható, kicsivel most közelíti, hogy lépi át a 700 millió forintot az összforgalom a béten.
A közepes papírokból valamelyik, mert ugye tegnap is a Delta volt, azt hiszem az ötödik legforgalmasabb papír. Most is, ahogy így nézem a nyitásban a kereskedési adatokat, egész jól, tehát még egy időben a Richter, nem tudom, hogy most már vagy még mindig lekörözi a forgalomban a Richter, de a Telekomot mindenképpen, és megint megy fölfelé elég nagy léptekkel.
Így van, most 5%-os pluszban van nagyjából, és igen, a harmadik legnagyobb forgalmú papír egyébként a béten, OTP és a MOL mögött, tehát meglehetősen kiemelkedő, és most már az elmúlt napok. Hát igazából ugye azt lehet mondani, hogy több mint a duplájára emelkedett néhány hét, két hét alatt az árfolyam most 84 forintonál. A többi kis papír vagy mit kepek közül a Weber ezt lehet esetleg kiemelni, hogy 2,2%-os csökkenés látható, míg a Cikk-Pannoniánál 2,54%, de ezeknél kicsi a forgalom, tehát ilyen 10 millió forint alatti.
Hát a tegnapi nap híre mindenképpen a jegybanki kamat döntés volt, hogy reagált a forint rá a kamat döntés követően, és most milyen bőrben van nemzeti fizetőeszközön?
Alapvetően nem reagált nagy elmozdulásra, nem is volt meglepetés, tehát mind a döntés, mind pedig a jegybanki kommunikáció nagyjából, sőt, talán kijelenthetem, hogy teljes egészében megfelelt az előzetes várakozásoknak. Úgyhogy egyelőre az euró árfolyama 385-64-nél járunk, tehát a 200 napos mozgó átlag alatt van a jegyzés egy kicsivel, a dollár forint pedig 355,27, tehát egy nagyon minimális forint gyengülés látható ma reggel, de tényleg igazából 10 fillérekről beszélünk, tehát egyelőre erős szinten van a forint, lehet mondani.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Valami piacmozgató tényező, gondolom az Nvidia gyors jelentés, és az arra adott amerikai piaci reakciók lehetnek, amik bekeverhetnek ebbe az állóvízbe.
Így van, azt majd piaczárás után látjuk. Alapvetően ugye még a magyar piacra kapcsolatban érdemes talán elmondani, hogy holnap lehet utoljára megvásárolni osztalékszelvénnyel a MOLT és az OTP, tehát pénteken lesz szelvényvágás reggel, akkor le fog esni róla.
Oké. Okay. Jó, nagyon szépen köszönjük a piaci összefoglalót, jó kereskedést kívánunk nektek mára is.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Szia, szia. Varga Zoltán szenior elemzővel nyitottunk tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Klímastratégiai szerepjáték volt a Corvinuson. A Nemzetközi Klímaváltozás Keretegyezmény részes feltételeinek 29. feleinek 29. konferenciáját játszották el. Hogy ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban, erről fogunk dr. Zsóka Ágnessel beszélgetni, a Budapesti Corvinus Egyetem rektor helyettese. Ő, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Én most itt nem mint rektor helyettes vagyok jelen, hanem mint a tantárgy felelőse Corvinus Egyetem oldaláról, és hát valóban majdnem 150 hallgató különböző nemzetközi egyetemekről, 9 országból vett részt ezen a klímatárgyaláson, előre felkészültek az országokból, összesen 53 országot képviseltek, voltak különböző megfigyelő szervezetek is.
Bocsánat, tehát a civil szervezetek saját országaikból, vagy hogy mindenki vállalt egy országot?
Nem, pont az a lényeg. Most mondok példát, nagyon, nagyon érdekes az egész. Mondok egy példát, ugye itt most Budapest, Barcelona, Bergen, Rotterdam, Varsó, Stockholm, Dublin, Köln és St. Gallen vezető egyetemei vettek részt, és onnan az ottani CEMSZ hallgatók ebben a klímakonferencia szimulációban, és annyira megsokszorozódott a nemzetközi szerepvállalás. Példa, egy Írországban mesterképzését végző indiai hallgató a Budapesti klímakonferencián Brazíliát képviselte, a lengyel egyetemen felkészülő japán hallgató Németországot, spanyol egyetem képzésén résztvevő chilei kolléga pedig Oroszországot, tehát hogy ők eleve nemzetköziek azon az egyetemen, ahol tanulnak, és természetesen nem a saját országukat képviselik. Ez nagyon fontos, mert mindenféle, tehát ugye ezt az elfogultságot azt ki kell venni a rendszerből, hiszen itt ők tényleg szimulálják a klímakonferenciát, ami azt jelenti, hogy bele kell bújniuk a döntéshozók bőrébe, és bizony azt kell képviselni, ami az adott országnak az érdeke ebben a nemzetközi döntéshozatalban.
Ez miért fontos ez az egész? Egy kicsit azért, hogy megértsük, hogy klímaügyben nem egy igazság van, hanem sok, és ezeket kellene összefésülni?
Ez azért nagyon fontos, mert a problémáink megoldása az nagyon komolyan igényli a nemzetközi döntéshozatalt és összehangolást, és ezek a hallgatók nagyrészt üzleti hallgatók egyébként, tehát a jövőbeli szerepeikben mindenképpen olyan szervezetekben fognak működni, vállalatoknál, intézményeknél, ahol ezekkel a kérdésekkel hangsúlyosan találkozni fognak, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a komplexitást, amit a klíma probléma megoldása igényel, ezt megértik-e, fel tudják-e fogni, tudják-e a helyén kezelni, értik-e azt, hogy milyen sok szempontot, milyen sok érdeket kell összeegyeztetni, ahhoz, hogy valóban ambiciózus és hatásos döntésekre jussunk a klímakérdésben. A jövőnk múlik rajta, tehát muszáj, hogy ezt a fiatalokban is ezt a szemléletet elültessük, és ez nagyon sikeres az a helyzet. Tehát tényleg 16 éve zajlik már, a Corvinus Egyetem is részt vesz ebben szinte a kezdetektől fogva, és nagyon pozitívak a visszajelzések ezt az alumni oldaláról is, tehát akik utána később tényleg ezekben a funkciókban vannak.
Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Tehát a Németországot képviselő hallgató vérre menő vitákat folytat az atomerőművek bezárásáról egy másik, ám de ebben az energiatermelésben hívő ország képviselőjével?
Az a helyzet, hogy a klíma egyezményeknek az atomenergia csak nagyon implicit módon, és nagyon, nagyon korlátok között a része. Tehát pont nem az atomenergiáról,
értem,
hanem
csak egy példát próbáltam hozni.
Bocsánat, csak nem, ez tényleg fontos kérdés, mert minden alkalommal felmerül, hogy mennyire tud részévé válni az atomenergia lévén, hogy üvegházgáz kibocsátási probléma ott kevésbé jelentkezik, más problémák viszont annál inkább. Tehát nem annyira erről van szó, de valóban az üvegházgáz kibocsátással kapcsolatos célok, azok megvalósítása, a klímafinanszírozás, az adaptáció, tehát az alkalmazkodás megfinanszírozása, a különböző piaci mechanizmusok, miket vezessünk be hol, milyen körülmények között, hogyan kezeljük a veszteségeket, károkat, klímamenekültek kérdéskörét, ebben bizony elég komoly viták zajlanak, és ténylegesen úgy folyik, hogy a kurzus az egész évben, egész fél évben arra épít, hogy felkészüljenek a hallgatók erre a klímakonferencia szimulációra. Általában 3-4-en képviselnek egy országot, és nem csak plenáris ülések vannak, hanem munkacsoportok, tehát ugyanúgy, mint a valóságban, munkacsoportokon belül zajlik. Az egyik munkacsoport a kibocsátás csökkentésre koncentrál, a másik az alkalmazkodásra, a harmadik a piaci mechanizmusokra, a negyedike a veszteségekre, károkra, klímamenekültekre,
és
egymással is. Mire jutottak?
Igen, elmondom,
mire jutottak. Ez a legizgalmasabb.
De a klímacsúcsok végén elfogadnak bizonyos nyilatkozatokat, vannak a vállalások, ugye, hogy mit
csökkentünk kibocsátásban,
és utána hát, a túlzás nem történik semmi, de hogy nem úgy valósul meg, ahogy
igen, óriási csalódás, miért nem tettünk többet, stb. Mondja a közvélemény.
Itt most ők mit mondtak a szimuláción?
Igen, hát ugye van olykor csalódás valóban, de azért ezek a vállalások már sokkal komolyabbak a valóságban is, mint korábban. Tehát az, hogy mindenkinek nemzetileg meghatározott klímavállalásokat kell tenni, ami az ő számára kötelező. Ugye nem az egész világ számára alkotunk, sajnos, azt kell mondjam, kötelező elvárásokat, hanem egy ilyen pledge alapon, tehát az országok saját vállalásokat tesznek nagy részt. Ez most úgy áll a világban, hogyha mindent betartanánk, és tényleg megvalósítanánk a vállalásokat, akkor egy ilyen 2,5-3 fokos Celsius fokos hőmérséklet növekedés lenne előirányozható az évszázad végére, az iparosodás kezdete óta, vagy tehát azzal összefüggésben, míg a megcélzott szám az 1,5 fok, hiszen azt tudná ténylegesen kordában tartani a klímaváltozást, hogy ne szálljon el, ne legyen ellenőrizhetetlen a folyamat. És ezek a hallgatók egy 2 fokos megállapodásra jutottak. Tehát már az is jobb, mint ami a jelenlegi, tehát szigorúbbak voltak, mondok néhány példát erre vonatkozóan. Tehát például szénadót szeretnének bevezetni, ugye ez nem egy olyan egyszerű dolog, és a szénadónak nem is csak maga az adózás az érdekes, hanem az, hogy a az abból befolyt bevételt mire fordítjuk. Tehát, hogy azt mindenképpen 50%-ban nemzeti, 50%-ban pedig globális klímafinanszírozásra. Ugye az, ha már tudnánk megfelelő módon finanszírozni ezeket a projekteket, akár kibocsátás csökkentésről, akár alkalmazkodásról van szó, akkor nagyon nagy lépést tennénk előre. Mondok még egy példát a finanszírozáshoz kapcsolódóan. Ugye jelenleg majdnem hát évi 1 trillió dollár kellene, nagyon-nagyon durva szám, ennek az 1/10 áll rendelkezésre, vagy legalábbis ugye az az, ami a jelenlegi klímavállalásokban szerepel a globális szinten. Ezt a hallgatók egy szigorúbb, egy ambiciózusabb, egyre növekvő összeggé alakították, tehát hogy nagyobb vállalásokat tettek bele, és ez azért is nagyon fontos, mert ez ugye az 1/10 kb., ami most van, ennél sokkal több kellene. Adaptációra is jóval többet, annak nincs már időnk, mondjak még egy két dolgot.
Tele vagyok kérdésekkel, 2 percbe kell sűríteni.
Igen. Jaj, akkor még egyet hadd mondjak a finanszírozásra, jó? Mert ez nagyon fontos, hogy mindez leginkább támogatás, és nem kölcsön vagy hitel formájában, mert akkor, ha így marad, ahogy most van, eladósodnak pontosan azok az országok, amelyeknek a legnagyobb szüksége van a támogatásra.
Hadd legyek egy kicsit krakérrel és egyben populista.
Jó.
Két kérdés jutott eszembe. Az egyik az az, hogy képviselte valaki a sárga mellényeseket, akik a szénadó hallattán mondjuk azonnal kimentek az utcára és buszokat borogattak és hetekig tüntettek.
Természetesen minden, tehát nem csak az országok, hanem ráadásul ugye megfigyelő csapatok is vannak, tehát civilek, és mind a két oldalon, tehát egyik oldalon Greenpeace, meg az Indigenous Environmental Network, másik oldalon az International Association of Oil and Gas Producers, tehát azért egyébként ott volt mind a két oldalon az érdekképviselet, és valóban igaz az, hogy ebben arra jutottak, hogy megfontolás tárgyává teszik, és eltolták egy következő kopra, de mint ötlet, és mint mechanizmus, az erősen megjelent, hogy ebben nem csak országonkénti vállalások, hanem ténylegesen globális vállalások szükségesek. Még egyet hadd mondjak el, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy és nagyon sok múlik rajta, hogy milyen besorolásban vannak az országok, tehát fejlődő, fejlett, ugye legkevésbé fejlett, ez a nagy vonalakban a
igen,
besorolás
hát
jelenleg.
Ez okoz törést, hogy ugye a fejletlen országok azt mondják, hogy miért akarják a drága technológiákkal visszavetni az ő fejlődésüket, miközben a nagy kibocsátók már ezen ugye túl vannak. Ez egy állandó vita ezeken a klímakonferencián.
Igen, bár ami ennél is fontosabb, ugye a fejlődőket támogatnunk kell technológiákkal, finanszírozással, különböző fenntartható fejlesztési mechanizmus projektekkel. Tehát az egy nagyon fontos oldal, és ez a része megvalósul, akkor a vitának ez a része az erejét veszti. Ami viszont ennél még súlyosabb, az az, hogy a fejlődő országok, amelyek abba a kategóriába tartoznak, közöttük azért vannak már igen magas egyfőre jutó GDP-vel rendelkező országok, ugye, tehát már nem megfelelő az 1990-es klasszifikáció, ami akkor még, vagy az előtti, ami akkor még helyén való volt, hanem ezen változtatni kellene. És a hallgatók megpróbálták, és ez is olyan volt, hogy hatalmas vitát váltott ki, megpróbálták tovább klasszifikálni az országokat, és a magasabb, vagy közepes magas jövedelmi országok világbankos kategorizálását bevinni ebbe a képbe. És azt gondolom, hogy ez például egy nagyon fontos út lenne. Nyilván Kína, India, stb. Erősen ellenálltak, tehát ugye azok az országok,
akik szoktak ilyet csinálni, igen.
Mert ha viszont nem állnának ellen egy ponton, akkor jóval hamarabb lehetne tetőzni a klímakibocsátását, a üvegházhatású gázok kibocsátásával, igen. És akkor ezt a net zero célt globálisan el lehetne érni a széndioxid kibocsátásnál 2050-re, ami elég lenne a 1,5 fokhoz, illetve ha az összes összes üvegházhatású gázkibocsátásnál pedig 2070-re elérni a net zero-t, de ahhoz, ahhoz Kínának jövőre tetőznie kellene. Tehát nem lenne elég mondjuk 2040-ben tetőzni. Úgyhogy ezek nagyon, tehát volt egy csomó előremutató ötletük, ami azt gondolom, hogy megfontolandó, és mint jövőbeli döntéshozók, a hallgatók ebben igen nagy szerepet
fognak. Hát legyen így, jó és, legyen foganatja, és nagyon jól hangzik. Ezt kívánjuk, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm, és jó munkát, szép napot kívánok.
Köszönjük szépen. Viszont hallásra.
Dr. Zsóka Ágnessel beszélgettünk, hogy egy tantárgy felelőse, Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettese, nem mellesleg.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
És frissén, üdén, kipihenten, felfrissülten, ismét a körünkben Fehér Marian. Mi lesz
és
nálad?
És 30 másodperces műsor ajánlóját hallhatjátok.
Sziasztok, igen, én is nagyon örülök, hogy itt vagytok, már nagyon hiányoztatok. Az első órában Mihály Réka jön, aki zenész, énekes, és a gyermekzenekara kapcsán beszélgetünk. Egyébként, mint napembere, nyilván az ő életéről és elmúlt időszakáról. Az aktualitás pedig az, hogy hétvégén gyereknap. Ezt ugye mindenki tudja. Aha. És Városligetben lesz a 32. gyermekmentőszolgálat által megszervezett gyermeknap csomó programmal, arra is kitérünk. Második óra gyerekpszichológus, az önállósodásra nevelésről fogunk beszélgetni, mikor kell ezt elkezdeni, mi van, ha elkezded, mi van, ha nem, mi van, ha kihagyod ezt a lépést. Egyébként az önállósodás az a gyerekek kérdése, mármint úgy értve, hogy a gyerekeinktől függ-e, hogy ők mennyire képesek önállósodni, vagy attól, hogy nagyon nehéz úgy beszélni, hogy mind a ketten kifelé integettek a nem tudom kinek.
Hát egy olyan kedves kisfiú integet befelé, hogyha ja. Persze visszaintegettünk
ja,
hát neki.
Na, szóval.
Parancsolj.
Bele is bonyolódtam, de azért is kezdtelek el titeket szidalmazni, hát ha úgy megúszom ezt. Na, szóval a lényeg az, hogy az önállósodás a kérdés, mert sokszor értjük. Az is kérdés, hogy mi engedjük el önállósodni a gyerekeket. Kézbe fejeztem, sziasztok.
Oké. Okay.
Maradjon a hallgató, ti menjetek haza.
Igyekszünk. Te viszont maradj, ha én már maradok. Így beharangoztad. Jó, Millás reggeli, holnap is, ismétlés 6-tól, új műsor 6:30-tól. Várunk szeretettel mindenkit, addig is sok jó zene, sok kiváló műsor itt a Rádió Cafén. Hallgassátok, maradjatok, gyertek ismét. Sziasztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.